Itt a Kulturali folytatjuk műsorunkat Mezei Dániellel és Pár Julcsival, illetve vendégeinkkel Karosi Júliával és Weyer Balázsral beszélgetünk. Balázs, neked volt egy ilyen gondolatfuttatásod, hogy a zene közösségteremtő hatása, ugye tudjuk, hogy összeszinkronizál minket pszichésen, biológiailag, hormonálisan, empátiára segít minket akár bármilyen közös zenei folyamat, még egy közös zenehallgatás is, és ez azért is nagyon izgalmas, mert vannak azért különféle megküzdéseink nem csak a egy társadalmon belüli együttélésre, hanem úgy nagy globálban ránézünk a világra, hogy mit tudunk emberként kezdeni egymással, és én azért ebben nagyon hiszek, hogy a zene, mint univerzális nyelv és kapcsolódási eszköz ebben így tud minket segíteni, és hát mind a ketten bőven benne vagytok abban, a különféle projektjeitek révén, hogy különféle nációkat, etnikumokat, nyelveket és filozófiákat összehoztok a zenéken belül. Mi van bennetek e mögött, mik a koncepciók, mik az elgondolások?
Én ebben nagyon hiszek, hogy a zene az tényleg a legrövidebb út emberek között, és most visszatérve erre az evolúciós utalásra, még azt is mondhatjuk, hogy ugye mivel egy evolúciós előny volt a zene szeretete, vagy az együtt éneklés, együtt dobolás, a többi képesség, ezért hát ugye mi olyan emberek leszármazottai vagyunk, akik a zene szeretet alapján is választottak ki, vagy ez volt az egyik elem a sok közül, és hogy ugye nagyon kevés olyan dolgot tudunk mondani igaziból, ami ennyire értelmetlen bizonyos szempontból,
viszont ennyire
univerzális, mint a zene, tehát hogy az jóval régebben annál, mint ahogy egyáltalán hallhatták népek egymás zenéit, viszonylag hasonlóan alakult ki mindenhol az altatóktól, a szerelmi dalokon át, a munkadalok, a
különféle krízis helyzetek megdolgozására.
Mindenhol ugyanazokról a dolgokról énekeltek az emberek, tehát hogy csak az egyik helyen a szerelmüket galambomnak hívták, a másik helyen egyébként Okinawa szigetén vaddisznó.
Jaj.
Csikámnak
tőleg
nevezték.
Jaj, de jó. Nem, Dani.
Tubicem, én maradok.
Vagy ahogy itt számon tartunk a világon 30 000 féle különböző hangszer, de hogyha megnézzük, hát akkor ez ugye 3-4 típus összesen, és a flóra és a fauna befolyásolta, hogy milyenféle
változata.
Milyenféle fának a kivált testére feszítették, milyen állatnak a bőrét, vagy milyen állatnak a beleit húrnak, vagy...
Így van.
Tehát, hogy csak nagyjából ennyiből állnak a különbségek, de mindenhol ugyanaz jutott az eszébe mindenkinek, valami furcsa mondom.
És mit mond a zenetudomány, vagy a filozófia, vagy nem tudom pontosan mi arról, hogy mi az, amit a zene megérint? Tehát mi az, ami a tudaton túl valahol hat az emberben? Mert én mindig azt érzem, amikor nagyon komoly, vagy nekem tetsző, és általam komolynak gondolt zenét hallgatok, hogy ez valami egészen más rétegben kommunikál.
Hát te pont a tudatalatti rétegeket kezdi.
Igen, meg az nagyon fontos, mert a zene az egy nagyon fizikai művészet, tehát a zene az rezgés.
És hat rád. Tehát, igen, mint tehát, fizikai jelenség.
Amikor egy nem lebecsülve egyik művészeti ágat sem, de hát mondjuk amikor egy szobrot nézel, ugye az nem fizikailag, vagy az a fizikai szinten nem hat rád, de a zene ténylegesen hat a sejt szinten is a rezgéseivel, meg hát főleg, hogyha te magad mondjuk énekelsz, tehát hogy...
Akkor te magad vagy a rezonáns üreg.
A tested ugye egy hangszer, tehát a hangszálaid kvázi a húrok, és a tested pedig a rezonáns test. Igen.
És Júri, te mit szeretsz egyébként magában az éneklésben, a jazzben, a művészetben?
Nekem most annyi felé mentek a gondolataim, ahogy
akkor,
így
akkor tedd a te irányodba.
Igen, úgyhogy majd erre is talán kitérek, de hogy most így ezek alapján azon gondolkoztam, hogy így a zene és a nyelv párhuzamai, meg ugye az eredeti kérdésedre visszakanyarodva, most egyébként részben foglalkozom ezzel a témával, mert a disszertációmat írom Pécsen, és ott a szöveg nélküli vokális kifejezés mód a jazzben ez a témám, és most pont erről olvasgatok így a zene és a nyelv. Tehát, hogy igazából a zenét tekinthetjük egy nyelvszerű kifejezésnek, vagy nem, vagy egy gesztus nyelvnek, mert ugye mind arra, valahogy így azt pedzegettük, hogy Julcs is mondta, hogy ott álltunk a színpadon, egy észcongoraművész, egy magyar énekesnő, egy kanadai trombitás, és valahogy így egy nyelvet beszéltünk, hogy a zenében nagyon sokszor ez az érzésünk. Mégis azt gondolom, hogy ez egy önálló nyelv önmagában, vagy egy csomó olyan dolog van, ami egyébként nem nyelvszerű, mindegy, most ebben nem menjünk bele, de ugye a műfajunkban, visszatérve az eredeti kérdésedre, eleve benne van ez a kulturális sokszínűség, hiszen a műfajnak az eredete is így született, tehát nagyon, nagyon fontos ez, hogy különböző zenei kultúrák találkoznak, műfajok egyesülnek, ezt én nagyon, nagyon szeretem, és talán emiatt a szabadság miatt is választottam ezt a műfajt.
Az előző műsorban egy héttel ezelőtt itt Trier Zsoltán és Szűrsenlővel beszélgettünk, és ugye a beszélgetés végén ide jutottunk el, hogy tulajdonképpen a kultúra, ott most nem a zene, de a zene, mint a kultúra része, ugyanígy segítheti a népek együttélését, a kapcsolatot. De ugye ez nagyon furcsa, hogy arról beszélünk, hogy ez eltöröl a határokat, miközben a zenének ez a fajta sokszínűsége pont a határok és a távolság miatt jött létre. Tehát, hogy akkor ma ez az eszköz, de a kialakulásában még más volt az eszköz, akkor ehhez hogy közelítsünk, hogy melyik a jó út? Mert hogyha így marad, akkor nem alakul ki ez a sokszínűség.
Igen, és bizonyos értelemben ez a sokszínűség, ez persze, hogy mondjam, ez uniformizálódik egyszerűen, és ez elkezdődött a 20. századnak már nagyjából az elején, mert itt az uniformizálódásnak a fő eszköze az egyrészt ugye a városiasodás, tehát hogy egyre többen laknak, egyre sűrűbben együtt emberek, másrészt pedig a média, főleg a rádió megjelenése, illetve a rögzített zenének a megjelenése, mert hirtelen elkezdtek áramolni a világban a zenék, és ahogy mit tudom én, a Szász Csámási Prímás is meghallotta a lambadát, és beépítette egy szólójába. Ugyanez nem történhetett volna meg 200 évvel ezelőtt, de akkor is építettek be valamit, ha átment egy vándor zenész a falun, és az játszott valami jó slágert, és eltanulták tőle, vagy egyszerűen csak a fülükben maradt, tehát lehet, hogy ez nem is tudatosan építik be. Tehát ez a fajta sokszínűség, ez ilyen értelemben csökkenőben vagy eltűnőben van, de közben meg belépett, ugye éppen ezért lépett be a tudatos ápolása mondjuk így a hagyományozásnak, de hát azért egy csomóféle zene már eltűnt. De ez így volt korábban is, tehát azért mindig tűntek el és keletkeztek újfajta zenék, amivel ma többek vagyunk, az az, hogy adott esetben már eltűnt zenékről is tudunk, és azokat újra lehet kreálni. Kicsit olyan ez, és szerintem ez az egész kulturális sokszínűség, ez olyasmi, mint a biodiverzitás. Tehát, hogy igaziból fölmerülhet, hogy mi, tehát, hogy most mi értelme van a, nem tudom, 28 ezredik muslincafajt védeni, vagy amiatt aggódni.
Na jó, de hogyha ez de így
hogy,
van.
De hogy van, mert hogy minden egyes, tehát, hogy minden egyes fajnak, és minden egyes műfajnak, ilyen értem a léte, az hozzájárul az ökoszisztémánkhoz, és mindegyiknek van valami szerepe, mindegyik része ennek a biodiverzitásnak. Most megint muslincát mondtam, egyszer egy Dudásnak egy ugyanilyen kontextusban, és úgy értette, hogy a muslincákhoz hasonlítottam a Dudásokat, de mondok egy szép pillangó fajtát.
Bocsak, kénytelen vagyok szóba hozni, tehát, hogy ha viszont ez így van, és ebbe egyet értetek mindannyian, hogy ez a diverzitás, ez a sokszínűség, ez szükséges, akkor ki lehet azt mondani, hogy csak egy bizonyos fajta nézőpontot támogatunk?
De ez miért jön egyik a másikból?
Hát azért, mert most sok helyről hallom, név nélkül, hogy igen, egy bizonyos nézőpontot támogatunk. De hát, hogyha egy bizonyos nézőpontot támogatunk, akkor pont az veszik el, amiből kialakult a zenei sokszínűség.
Nem? Hát én erre mint egy folyamatra tekintek, tehát megint én is ezt a népzenei múltamat tudom, vagy a jelenemet tudom ebbe így szempontként behozni, hogyha nem érnek minket külső hatások, akkor igazából miből merítem az inspirációt, visszakapcsolódunk megint a külső hang, belső hang, tehát hogy egy idő után a belső tartalékok, meg tartalmak elfogynak, vagy már nem tudod őket annyira látni és láttatni, és a kívülről jövő ingerek tudnak megint oda elvezetni, hogy valami újat hozzá létre. Tehát én azt gondolom, hogy ez akkor működik jól, ha ez egyensúlyban van. Ezt a legnehezebb egyensúlyban tartani.
Én abszolút egyetértek Julcsival, tehát a mi műfajunk is olyan, hogy annyira igényli a külső impulzusokat, meg azt, hogy egyfolytában rezonáljon a kortárs művészetre, a kortárs jelenre, a kortárs társadalomra, és ennek a része ugye a kortárs zene is. Szóval ez nem szűnik meg, vagy nem olvad fel egy idő után.
Uh-huh. Hát meg egyszerűen, tehát igazából a zene az egy interakciós műfaj, most tök mindegy, akkor igen, is, hogyha szólista vagyok, akkor is...
A természet szerint nem tud zárt lenni.
Így van. Tehát, hogy a leginkább alkalmas arra, hogy ezeket az integrációs folyamatokat, vagy individualizációs folyamatokat segítse. Egyszerre mind a kettő. Uh-huh. Mert azzal, hogy egybeolvadok, és egy zenei tömböt létrehozok, azzal a lendülettel tudok kiemelkedni szólistaként, vagy megmutatni egy szólóban magamat, vagy megint visszaolvadni egy szólamba. Tehát, hogy ennek igazából ez a zenének a működési elve, hogy mind a kettőt tartalmazza egyidejűleg.
Te kulturálit hallgatják a Rádió Káfén Karos Júlia jazz énekesnő és Weyer Balázs a Budapest Ritmó igazgatója, programigazgatója, vendégünk Pár Julcsival beszélgetünk veletek. Azon gondolkodtam, hogy váltottam egyet még a műsor első részében, és megkérdeztelek téged, hogy van-e ihletett állapot. Ott ugye arról beszéltünk, de itt felelősség viszont van neked, mint szervezőnek, programigazgatónak.
Tehát hogy milyen külső hangokat ad?
Hát igen, mert hogy milyen hangoknak adsz teret, és mert ugye nem mindenki választ tudatosan, tehát az emberek általában képzetlenek a zene művészet terén, eljönnek egy programra. És ott viszont nem mindegy, hogy mivel találkoznak. Létezik ilyen felelősség, és ha igen, ezt mennyire éled meg?
Létezik, nem is csak az feltétlen, hogy milyen hangoknak adunk teret, hanem hogy ezt az egészet milyen kontextusba helyezzük, tehát hogy milyen sztorit mesélünk el ezekkel a hangokkal. Tehát nem akarom túl misztifikálni ezt a fesztivál szervezést, de tehát azért mégiscsak kell, hogy legyen valami
koncepció,
sztori, ami kirajzolódik igen az egészből. De ilyen szempontból ez egy felelősség persze, tehát hogy nem is csak arról szól, hogy az ember nem tudom a kedvenc zenekarait meghívja, mert az nem feltétlen, az lehet, hogy az túl egyféle lenne, tehát hogy az nem rajzolna ki semmit. Meg a közönség, tehát nem szabad a közönségről azt feltételezni feltétlenül, hogy ő biztosan azt szereti, amit te.
Hát majdnem biztos, hogy nem.
Sőt, még egy ember sem mindig ugyanazt szereti, tehát vannak különböző hangulatokhoz, évszakokhoz, időjáráshoz, és a saját, hogy mondjam, elménk időjárásához is teljesen másféle zenék passzolnak.
Na jó, de azért a te zenei jártasságod, azért a Balázsnak van egy ilyen viszonylag gigantikus méretű felhője, amiből, hát nem tudom, az hány tétel tartalmazhat a te zenetárad, Balázs?
Hát azt viszonylag, most mióta ugye digitalizálva vannak ezek, most már viszonylag
könyvelet.
Sose számoltam meg, amíg lemezeim voltak, mert mindig úgy voltam, hogy nem akarom tudni, mert mindig túl kevésnek érezném, de most sajnos kiírja a szoftver, azt hiszem 130 ezer track van benne.
Ajaj.
Azért úgy viszonylag nehéz olyat találni, amit te ne lennél rá nyitott, és most itt nem feltétlenül egy szimpátiát, vagy szeretet, vagy így erre értem, de hogy amikor így mondjuk egy fesztiválnak, egy ritmónak összerakjátok a fellépőit, akkor igazából talán ott kimondhatjuk, hogy mindegyikkel tudsz kapcsolódni. És nem is az a lényeg egy koncertnél, hogy feltétlenül tetszen az a zene, hanem leginkább az, hogy valahová eljuttasson. És ez nem feltétlenül mindig az, hogy esztétikailag téged kielégítsen, nem?
Persze. Leginkább az, hogy tudjam, hogy az várható tőle, hogy ott valami majd történik.
Igen.
Tehát az a legfontosabb talán.
És egy előadó művésznél mennyi a track, mennyi a szám, tehát te mennyiből építkezel, mennyit hallgatsz, mennyi ihlet esetleg?
Én nem tudok számokat mondani. De nagyon, nagyon sok felé próbálok nyitott maradni. Egyébként ez egy nagyon nehéz dolog, mert ahogy így haladsz így a pályádon, egyre jobban kialakul a saját világod, a saját ízlésed, És nagyon ellene kell dolgozni, hogy az ember nem mindig ugyanazokat hallgassa, nem mindig, mert akkor egy idő után ugyanolyan lesz. Úgyhogy nekem voltak időszakok, amikor így konkrétan éreztem ezt a beszűkülést, és így ráerőszakoltam magamat, hogy olyan koncertekre elmentem, amit tudtam, hogy abszolút nem az én világom, de elmentem, mert ott akartam lenni, és együtt akartam lenni azokkal az emberekkel, például akiknek ez a világuk, hogy egy kicsit nyissak, és ne az legyen, hogy tényleg mindig ugyanazokat hallgatom.
De tulajdonképpen az előadó művészeknél, énekeseknél, és Jócsi feléd is nézek, az egy elvárás, hogy újítsál, hogy legyen új impulzus, hogy újat hozzá létre.
De ez egy külső elvárás, én magamból. Igen,
de belsőleg is van, tehát hogy művészi megújulás enélkül nem létezik.
És nem akarom ezt, hogy bizonyos dolgokra ne érezzem azt, hogy tudom értékelni.
Most már értem, hogy a művészek miért élnek ilyen kicsapongó életet.
De ebben sokféle is van, valaki egész életében a Notre Dame-ot építgeti gyufaszálakból, és aztán a végén egyszer valahol.
Egy kicsit ilyen az éneklés is, nem akarok titeket kiemelni.
De hogy művészi koncepcióban is van, aki ezt csinálja, egész életében ugyanazt csinálja, és mindig egyre kicsit tökéletesebb.
Csak mennyire érdekes. Hát végül is érdekes vannak.
Ez a nagyon erős monitorozás egyébként, ez szerintem egy énekes betegség, hiszen gondoljatok bele, hogy most itt mint az emberi test, mint hangszer behoztuk, hogy egy mennyire absztrakt dolog egyébként énekelni. Tehát ameddig zongorázol, látod a klaviatúrát, hegedülsz, látod, tehát van róla egy vizuál képed. Amikor énekelsz, egy teljesen absztrakt módon mozgatsz olyan izomcsoportokat, meg részeit a testednek, igen, amiket nem látsz, és legtöbbször nem is fogsz majd látni, maximum a gégésznél.
Meg a színpadi előadóként is a legvédtelenebb dolog.
És teljesen törékeny az egész helyzet, és ezért szerintem, vagy legalábbis én most magamból indulok ki, de a legtöbb énekes, akivel beszélgetem, mindenki így nagyon figyeli magát, és nagyon próbál a belső hangjaira, hogy most akkor megint kanyarodjunk, meg a folyamataira vissza.
Visszajöttünk a belső hanghoz, igen.
Szóval... Bámulok és bámulok.
De most melyik részén?
Nem, hogy milyen szép kört tettünk meg.
Igen, tehát igen. Akkor a belső hangokra már csak ezért is érdemes figyelni, ezek szerint, amit a Júlcsi mondott.
De ez tényleg így van, én szoktam mondani a vendégeknek, nekünk ilyen nincs billentyű, amit lenyomjunk, igen. Priméren fogalmazva, de tényleg így van.
Uh-huh. Jó, hát körbeértünk itt a belső hangtól, a belső hangi. Igazából a mondani valót keresem, hogy beszélgetünk nagyon sokat a zenéről, a zenei minőségről, arról, hogy miért fontos a sokszínűség, de hogy például egy ilyen kérdéssel le lehet-e zárni ezt a beszélgetést, hogy egyébként ma Közép-Európában, Magyarországon ez meg is valósítható, Balázs?
Szerintem ez mindig megvalósítható a kérdés, az az, hogy mennyi akadály van ennek az útjában, vagy mennyire, hogy is mondjam, vízben úszol, vagy mézben.
Itt is tudsz számot mondani?
Kicsit lehet gyorsabban, meg lassabban adni, de ez persze, ez megvalósítható, mert ez alapvetően a művészetnek az ökoszisztémáján múlik, az meg azért jóval ellenállóbb annál, mint hogy mondjam most, hogy az első szélre tüsszentse magát.
Én is ebben hiszek, hogy egyrészt ökoszisztéma, vagy immunrendszer, nem tudom, tehát, hogy ameddig így emberi mederben tudjuk ezt tartani, és merünk emberinek lenni a művészetben, addig szerintem ez így működni fog, és működtetni fogja a világot.
Nekem most Bartók Béla jutott egyébként eszembe, aki nekem egy fontos inspiráció, meg ugye a zenei világom is kapcsolódik hozzá sok ponton, aki valahogy ezt tökéletesen megvalósította az én szememben, hogy egy olyan önálló mikrokozmoszt, vagy univerzumot hozott létre, de mégis annyi irányból táplálkozott az ő zenéje, ugye nagyon sok román, bolgár, török, mindenféle kultúrák zenéjét gyűjtötte és tanulmányozta, és mégis egy hihetetlenül itteni, közép-európai, mondhatjuk magyar, és egy önálló univerzumot hozott létre, úgyhogy szerintem ő például egy nagyon, nagyon jó élő példa erre.
Hát nekem így a beszélgetések összegzésként nekem az jött át, vagy az jött le abból, amit mondtatok, hogy a kulturális sokszínűségre szükség van, és minden szegmense támogatásra érdemes.
Ámen.
Nagyon szépen köszönöm. Karosi Júlia, jazz énekesnő és Fejér Balázs, a Budapest Ritmo programigazgatója volt a vendégünk.
Öröm volt a beszélgetés, köszönjük szépen.
Mi köszönjük. Köszönjük.
Pár Júlcsóval és Mezei Dániel a Kulturalit hallották itt a Rádiókáfén. További szép napot.